12 kilométerrel távolabb, a Csujszkijji főút mellett. Az Iljuzsin Il-96-os, mintha meredek völgyben száguldana lefelé, begyorsult a képzeletbeli légi lejtőn, szinte zuhanó repülésben közelített az Altaj kavicsos síksága felé. Ide kellett leszállniuk. A pilóták láthatóan lemondtak arról, hogy átrepüljék az előttük magasodó, 400 méter magas dombvonulatot, az utolsó terepakadályt, mielőtt elérnék a Kos-Agacsi kifutópályát. Túl messze voltak tőle. Úgyhogy itt kellett megpróbálniuk. Nem volt más választásuk. Gyorsultak tehát, hogy az egyre nehezebben irányítható 120 tonnás monstrumot, mint a csak könnyű vitorlázó gép lenne, a csődöt mondott három hajtómű nélkül is manőverezni tudják a landolásnál. Ehhez viszont sebesség kellett és vakmerő hit abban, hogy a légi lejtő alján valahogy kiegyenesítik majd a röppáját. És persze remény, hogy a számukra ismeretlen síkság kopár semmilyen az utolsó pillanatban találnak majd olyan sima felületet, ahol lassulás közben gurulni lehet a repülővel. A futóműveket már kinyitották, és azok ki is nyíltak. Működtek, a kerekek a levegőt hasították. A süvítő szél lassan bepörgette a gumiabroncsokat, miközben a sérült géptest csörögve-zörögve robogott lefelé, egyre csak gyorsult, és közben úgy remegett, mint egy hadi rokkant, akit a hideg ráza vaságyában. Iván Kozsedub két kézzel markolta a magassági kormányt, de az acél szörnyeteg nem hagyta magát. Úgy rángatta a pilóta karját, mint egy megvadult, betörhetetlen paripa. Anton Szoboljev, a másodpilóta is a magassági kormány tépte, küzdött ő is, ahogy csak bírta használható jobb kezével. Ordítottak a pilóta fülgében, mint a súlyemelők, már oda volt a csendes és hidegvérű nyugalom, mert most tényleg a halál kószált körülöttük. Érezték a leheletét. Elöntötte őket a félelem, ahogy a légi hepehupán a kősivatag sárga lepedője felé száguldottak, mert lepedő volt az. Most már így látták, alatt a lágy szivacsal. Az agyuk önvédelmi reflexe enyhe kábulatba ejtette őket. Puha ágynak érezték azt, ami felé tartanak. Az Altaj lábánál elterülő fakó táj kivasalt, tiszta lepedőnek tűnt. A párnát kereste a szemük, mert az Iljuzsinból nem tudtak katapultálni, ez nem vadászgép volt, nem szállhattak ki belőle ejtőernyővel, ezzel landolni kellett valami piekönnyűségen. Az életet rájuk záró zsilip kapun kopogtatva az őrület határán, a csörömpölő vágtában végül már csak egyetlen fekete csíkot láttak maguk előtt, semmi többet, egyetlen nyíl egyenes vonalat, mintha lázálomba merültek volna. Ez volt a fókuszuk, mintha lepedő varrás lenne, igen, a magasból legalábbis annak tűnt. De ahogy közeledtek, mert most már közeledtek, hirtelen ott voltak felette, 50 méter, 30, 20, kiderült, hogy valójában csak egy aszfaltút ez. Most már látták, hogy a semmin átvezető fekete vonal, a közepén a szaggatott felező csíkokkal, amit fentről a kábulatukban varrásnak láttak, mégsem puha a lepedő szél, őket lágyan befogadó pihe puhaság, hanem kő kemény aszfalt. Úgyhogy megcélozták, mert csak ez maradt. Az acél szörnyetek visított, ordítottak ők is. Felrántották a gépórát, húzták felfelé, de a megzabolázhatatlan vadállat farka közben túl mélyre süllyedt. Hátra billent a törzse, mert a tátongójuk és a farokszárny sérülése megakadályozta a hosztenge irányítását. De nem csak ez volt a baj. A Kos-Agacs felé vezető Csujszkijji főút túl keskeny volt a hatalmas Iljuzsin számára. A futómű hátsó kerekei egymástól 10,5 méterre ereszkedtek ki a gép testéből, miközben a kocsiút mindössze 6 méter széles volt. A bal oldalon ezért a kerekek a kavicsos, homokos, száraz, fűcsomokkal teli hepehupán landoltak, és lassabban forogtak, mint a jobb hátsó kerekek az aszfalt felületen. A lepedő varrás mellett a szaggatott felező vonallal felfestett út jobb szélén ráadásul egy villanyvezeték futott elszáradt faoszlopokon. Egyetlen vékony szál. Beleolvadt a tájba. Fentről nem lehetett látni, viszont a jobb szárny most elkezdte kaszálni. Nyírta, döntötte a villanydúcokat, mint a kuglibábukat. A landolás pillanatában a repülő farka az aszfalt úthoz csapódott, és mivel a héj szerkezete a belerobbantott lyuk miatt már eleve sérült és gyenge volt, a géptörzs rögtön eltört. Mintha az Iljuzsin hátsó negyedét vad erővel, szikrát szóró vasfűrésszel vágták volna le, a csonkolt darab azonnal lángolva felfelé pattant. A 250 km/órás sebességgel földet érő és most már a tengelye egynegyedétől megfosztott gép emiatt, mint egy súlyát veszítő mérleg, hirtelen előre dőlt, de a billenés olyan drasztikus volt, a géptörzs akkorát lendült, és az ereje olyan erővel csapódott az aszfalthoz, hogy az első kerekei rögtön kitörtek. Az Illusion onnantól szikrázva, lángra kapva csúszott az orrán, miközben a hátsó kerekei még gurultak, és így a gép amputált törzsét az előre bukott orr szintje fölé emelték. Mindez pár másodpercig tartott csak. Ez az orron csúszó, szikrázó kiterülés, mert a baloldali kerekek akadni kezdtek a kavicson, és a gép oldalra sodródott. Közben a jobb szárny, miután lekaszált 10 villanyoszlopot, a 11-től már megtörött, a 12. ütésétől pedig hirtelen az ég felé csapodott, megrántotta a géptestet, spirálban tekerni kezdte és leszakadt róla. A félszárnyú, félre billenő Illusion, mint egy kifaroló versenyautó, lángolva, füstölve, csikorogva megpördült, az óriási torpedó szivar az oldalára billent, és a tengelye körül kezdett el fordulni. Elhagyta a vékony kocsiutat, lesodrodott róla, és orrával a sík, kavics sivatagot túrva ívesen csúszott kifelé. Furcsa mód, a géptest ekkor hirtelen megemelkedett, mert tekeredés közben az épségben maradt bal szárny nem csapodott a földhöz, hanem a nagy sebesség miatt a levegőbe húzta a gép törzsét. Körülbelül 5 méter magasra emelte az amputált acéláldozatot, a törzs megmaradt hátsó részét, és így csúsztak, pörögtek féloldalasan. Csak a repülő orra ért a földhöz, azt csiszolta a táj. A pilóta fülke alja hosszú másodpercekig darálta a követ, a füvet, a kavicsokat, szikrázva küzdött a pislákoló tűz ellen, hogy lángra ne kapjon, amíg a fordulat végül 180 fokos nem lett. Ebben a pillanatban már a levágott, tátongó csőfenék nézett előre felé, s így azonnal lehuppant, mert kifutott alól a levegő. Az Illusion éhesen beleharapott a kősivatag hordalékába. Mint egy hatalmas ásó, túrta, kaparta, lökte maga előtt az áltály végtelen semmiét, de mégis lassult, szikrázott, miközben az éle lángra kapott. A gép teste pár másodperc alatt megtelt kővel, homokkal, földdel, gyökérrel és hordalékkal, mint egy hatalmas markológép hányná bele. Aki még élt, a géptest szétnyílt végében, azokat felismerhetetlen cafatokra darálta. A benne felgyülemlő anyag addig fékezte a csonkolt, egyre nehezebb, de még mindig vad, fém szörnyeteget, amíg a roncs rángatozva, darabosan szaggatva, utolsókat böfögve végül megállt. A 20 másodpercig tartó dráma hörgő, csikorgó fém dübörgése tovasszállt a végtelen kopár kőhegyek felé, de az elszökő hangok nem verődtek vissza. Mindent elnyelt a távoli üresség. Maradt a roncs és a síri csend. A mozdulatlanság. Fél perc telt el ebben a néma dermedtségben, amíg az első erőtlen nyögés fel nem hangzott a roncs maradványainak mélyéről. A gép hátsó felét, a tátongó lyukat közben falni kezdte a lángra kapó tűz. Még 6-an voltak életben.